A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Szájf Omárral, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjével. Említettük az első rész végén Iránt, ahol ugye nem lehet jósolni, hogy mi történik, lehet-e rezsimváltás, inkább azt tűnik most egyre biztosnak, hogy nem. De hát mondjuk Szíriánál se gondolta volna az ember azt, hogy több mint 14 évnyi, sőt, hát inkább ilyen 13 évnyi polgárháborúskodás után, amikor többször látszott a bukás szélén, Bashar al-Assad, de aztán Oroszország például megmentette egy időszakban. Szóval, hogy végül pár hónap alatt, sőt, gyakorlatilag pár hét alatt leradírozza a szíriai hatalmat egy milícia vezetője, és egy új kormányzat indul el Szíriában, Bashar al-Assad elmenekül Oroszországba, azóta is ott van valószínűleg, és hát Szíriának talán egy új kezdet jöhet. Mennyire nehéz ez az új kezdet, mert azért van itt al-Qaidás múlt, van itt terrorista múlt, ugyanakkor van az első hónapokban sajnos olyan része is a történetnek, hogy pár kisebbséget igencsak megszenvedte ezt a hatalomváltást, tehát több száz, adott esetben 1-2 ezeres halálos áldozatokról is érkeznek információk. Tehát hogy áll most Szíria ebben a újjá alakulásban?
Szíriának, illetve az új szíriai kormányzatnak a legnagyobb szerencséje az, hogy a környező országok, a középhatalmak csak úgy, mint a nyugat belefáradtak már a szíriai konfliktusba, a nyugat belefáradt a menekültáradatba, a közel-keleti országok szintén hol a menekült áradba fáradtak bele, hol pedig a Szíriából termesztett és Szíriából terjesztett drog cunamiba, ami elérte az öböl országokat elsősorban. Tehát éppen ezért a jelenleg mindenki, mondhatjuk, kivéve mondjuk Iránt, és kivéve Izrael, de ott is csak részlegesen, abban érdekeltek, hogy sikerrel járjon ez az új kormányzat Szíriában, és hogy megerősödjön a szíriai állam, kialakuljon egy stabil ország, ahova adott esetben visszatérhetnek a menekültek, és amely nem fertőzi droggal a környezetét, és ahol nincsenek harcok. Tehát éppen ezért elsősorban egyébként Törökország nyomására és Szaúd-Arábia közbenjárására. Törökország ugyebár végig ott állt a felkelők háta mögött, amikor ők az északnyugati Idlib tartományban voltak visszaszorulva, török gazdasági segítséggel és nyitottsággal tudták túlélni, török fegyverzettel tudnak harcolni. Szaúd-Arábia pedig nyilván az arab világnak és a szunnita iszlám világnak az egyik legfontosabb szereplőjeként, komoly politikai befolyással bír és gazdasági potenciállal bír annak érdekében, hogy hasson az új szíriai kormányzatra, vagy akár más országokra is, hogy ismerjék el. Tehát azt látjuk, hogy most van egy erős nemzetközi türelem a szíriai kormányzat irányába, és éppen ezért, minthogyha a nemzetközi közvélemény elnézné a szíriai vezetésnek azt, hogy nem tudja jelenleg még stabilizálni teljesen a helyzetet. Az új szíriai kormányzatnak két súlyos kihívásra van, amivel szembe kell néznie. Az egyik a gazdasági helyzet, hiszen Assad elnöknek a bukását sem kizárólag az ellenzék okozta, hanem a gazdasági válság. Tehát a szíreknek 90%-a már szegénységben élt az elmúlt időszakban, a közszolgák nem kapták meg a bérüket, a katonák zsoldja havi 3-4 napnyi megélhetésre volt elegendő összesen, tehát emiatt omlott össze elsősorban az Assad rezsim. Most Szíria pozitív jövőkép elé nézhet, hiszen az Egyesült Államok feloldotta a szankciókat, amelyek 2019 óta gyakorlatilag megbénították az országnak a gazdaságát. Tehát most elméletileg nincs akadálya már az ország rehabilitációjának. Látszik az is, hogy a gazdasági miniszter, aki korábban Assad alatt is egy szűk évig szolgált gazdasági miniszterként, egy George Washington University-n végzett ember, a gazdasági vezetés alapvetően angol szász egyetemen végzett közgazdászokkal van tele, erős a török, a szaúdi és az amerikai ráhatás is tanácsadói szinten, tehát végső soron úgy látszik, hogy gazdaságilag Szíria tudja stabilizálni önmagát, de amíg odáig eljut, hogy rendbe kerülnek a dolgok, addig is szembe kell néznie a kormánynak a konkrét biztonsági kihívásokkal. Tehát Irán sem nézi jó szemmel azt, hogy kiszorult Szíriából, az Assad rezsim volt a legfontosabb állami szövetségese Iránnak, a nem állami szereplők mellett, gondolok itt a Hezbollahra, a Hútikra és másokra, mondjuk Irakban is, de mégiscsak elvesztette a legfontosabb szövetségesét Irán. Emellett Izrael is alapvetően hát vagy abban érdekelt, hogy legyen Szíriának az egységes Szíriának egy kormánya, akivel megállapodik, vagy abban, hogy Szíria legyen gyenge, és de mindegy, hogy milyen állapot van Szíriában, de ne jelentsen veszélyt a zsidó államra nézve. Tehát emiatt alapvetően Izrael is előre nyomult a déli területeken, ahol jellemzően drúzok laknak, és a drúzokon keresztül próbál szövetségeseket szerezni Szíriában. Ami közvetlenül egyébként a legnagyobb kihívás most a kormány számára, az nem is a drúz térség, hanem a kurdok által ellenőrzött terület, tehát a szíriai demokratikus hadsereg, ugyebár felügyelete alatt tartja az országnak a keleti olajban gazdag régióit, a szíriai demokratikus hadseregnek a gerincét a JPG adja, ami ugyebár a törökországi kurd munkáspártnak a szíriai ága. A szíriai kurdok amerikai hátszélnek örvendenek. Az amerikaiak és a törökök arra szeretnék rábírni a szíriai kurdokat, hogy olvadjanak be a szíriai hadseregbe, és hogy ezzel legyenek részei az egységes Szíriának. Érthető okokból a kurdok, különösen amikor más kisebbségek eket atrocitásért, gondoljunk itt márciusban, ami az alavitákat érte a tengerparton, vagy éppen a közelmúltban Szvejdában a drúzokat, a kurdok vonakodnak letenni a fegyverüket, és érthető is ez az ő szempontjukból, hiszen a kormánynak van hozzávetőleg 30 ezer lojális fegyverese, ehhez hozzájön még mondjuk 10 ezer frissen sorozott katona, szemben a kurdokkal, akiknek van hozzávetőleg 100 ezer amerikaiak által felfegyverzett harcosa. A kurdok érthető okokból azt szeretnék, hogyha ők retorikai szinten kitartanak, vagy kiállnak Szíria egységessége mellett, ők megígérik, hogy ők részei akarnak lenni az egységes Szíriának, de ami vita megy Damaszkusz között és a kurdok között, annak a lényege az, hogy a szíriai kormányzat azt szeretné, hogyha a kurdok egyénenként tagozódnának be a hadseregbe, a kurdok azonban tömbként akarnak betagozódni egy önálló alegységbe, ami természetesen a szíriai központi kormányzat számára kockázatokat rejt a jövőre nézve, és jelenleg nem látszik teljesen az, hogy miképpen fognak a kurdok megállapodni a damaszkuszi kormányzattal. Az látszik, hogy az amerikaiak nyomást gyakorolnak a kurdokra, az amerikai és Damaszkusz közötti együttműködés jól mutatja azt, hogy múlt héten például közös akciót hajtottak végre az amerikaiak és a szír kormányerők az iszlám államnak egyes sejtjei ellen, de egyelőre még bizonytalan az, hogy mennyire fogja tudni az új elnök egységben tartani az országát.
A szírvezetésnek ugye számtalan problémával kell megküzdenie, például azzal is, hogy Törökország emlékeim szerint a határ egy részén még benn van, tehát egy ilyen pár tíz kilométeres mélységben az országban. Ez a általában puffer zónának szokták mondani ezeket a területfoglalásokat, de az tény, hogy még ettől független a saját területét, azt a korábbi területét Szíria nem uralja. Aztán ott van Izrael, amely a Golán fennsíkon nyomult be egy kicsit, tehát van két példa arra, hogy területileg sem mindent tartanak tiszteletben a szomszédos országok, de aztán ott van a többi másfél évtizedig tartó polgárháborúnak a nyomai rengeteg szétlőtt településsel, gondolom én rengeteg ott maradt fegyverrel, fel nem robban bombával, számos szennyezéssel, és akkor még a termőföldeket például nem is említette az ember, vagy az ivóvízbázisokat. Ezeket vajon mennyire kell komoly külföldi segítség hozzá, hogy ezeket valamelyest legalább rendbe tudják hozni, ha más nem élhetővé tudják tenni az ország jelentős részét?
Hát ami az országnak a szuverenitását illeti, hogyha ott kezdjük, akkor azért a török jelenlét aggasztja legkevésbé a szíriai kormányt, hiszen a törökök eltökéltek a jelenlegi damaszkuszi vezetés támogatásában. Sőt, adott esetben, hogyha kiéleződne a helyzet, akkor nem tartanám elképzelhetetlennek, hogy maga Damaszkusz hívná be a török erőket, hogy esetleg vonuljanak valamivel délebre is. Éppen egyébként ez a török jelenlét az, ami másokat aggaszt, tehát például Izraelt, akik ugyebár most koordinálnak a törökökkel különböző hadműveletekről, tehát igyekeznek elkerülni, hogy bármi konfliktus alakuljon ki közvetlenül közöttük, mondjuk ezt a fizikai vagy földrajzi távolság miatt ki is könnyen kivitelezhető, de mégiscsak, tehát itt a török jelenlét az, ami így a legkevésbé aggasztja a szíriai kormányzatot. Az izraeli fizikai jelenlét is csak kismértékben, tehát Izrael egészen kis területet hasított ki csak Szíriából, mikor megbukott az Assad rezsim, létrehozott egy bufferzónát. Ami jobban aggasztja Damaszkuszt, az az, hogy délen drúzok laknak. Ugyebár a drúzok egy síta iszlámból kiszakadt ezoterikus népcsoport, amely alapvetően zárt népcsoport. Izraelben is vannak drúzok 143 ezeren, Szíriában 700 ezeren, Libanonban 250 ezeren. A drúzok alapvetően magas pozícióban vannak Izraelben, szolgálnak a hadseregben, a hadvezetésben is jelen vannak. Szíriában pedig alapvetően vannak olyan drúz családok, klánok, amelyeknek Szíriában és Izraelben is vannak tagjaik. A szíriai drúzok nem egységesek. Vannak olyanok, akik korábban elsősorban Szvejda tartományban helyi erőkként együttműködtek az Assad rendszerrel, ezáltal jelentős gazdasági előnyökre tudtak szert tenni, ha más nem a határon áthívelő kereskedelemben, vagy helyi szinten legalábbis. Ők most egy karizmatikus vezetőjük, spirituális vezetőjük, Hikmetul Hijri vezetésével azt mondják, hogy ők egyfajta autonómiát szeretnének egy föderális Szíriában maguknak, és elsősorban ők azok, akik számítanak Izraelnek a támogatására ebben. Vannak azonban más drúz csoportok is, akik kevésbé kötődtek az előző szíriai rezsimhez, és ők sokkal inkább integráltak gazdaságilag és egyéb networkök révén a damaszkuszi, mondjuk kereskedői közegbe, vagy egyéb módon kötődnek a jellemzően szunnita társadalomhoz. Ők azt mondják, hogy ők erről hallani sem akarnak, és ők alapvetően szeretnének damaszkusz irányítása alatt élni a jövőben is. De természetesen az olyan atrocitások, mint amik a közelmúltban történtek, legitimációt adnak a drúz, ha nem is elszakadási törekvéseknek, de a föderalizmus igényének. Ami a kérdésének a második részét illeti, hát Szíria előtt nagyon hosszú út áll. Tehát itt nem csak az újjáépítésre gondolunk, de mondjuk az energetikai állapotok helyreállításában. Tehát Damaszkuszban napi 3-4 órán át van mostanában áramellátás, hasonló módon Aleppóban. Tehát, hogyha már az áramellátás valamilyen szinten stabilizálódik, a mostani helyzetben már az is nagyon nagy szónak tekinthető, és nagy eredmény lenne az új vezetés részéről. Ez még egy nagyon-nagyon hosszú út, és természetesen Szíria mai állapotában nem képes újjáépíteni saját magát, itt ki lesz szolgáltatva ebben elsősorban a gazdagabb arab országoknak, de adott esetben nyugati hatalmaknak is. Törökország jelentkezett már arra, hogy újjáépíteni Szíriát, de ezt nem a saját zsebéből finanszírozná, ő szeretné másnak a pénzén elintézni.
Élelemellátás, vízellátás tekintetében rendben lehetne az ország, vagy itt is nagyon komoly nyomai vannak a polgárháborúnak, a háborúnak?
Természetesen van nyoma a háborúnak, tehát a szíriai iparnak egy jelentős része áttelepült Törökországba. Most egyébként az olcsó török áru elárasztja már Szíriát, mióta az egész ország, mondhatjuk, hogy török érdekszférába került, de ez még mindig drága az embereknek. Tehát összességében az élelmiszerellátás az stabil az országban, de például amikor február elején Szíriában voltam, elég sok olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy egy évben egyszer esznek húst az ünnepek alkalmával, egyébként meg nagyon olcsón próbálják ezt megoldani, mert nincs pénzük.
Van-e arra remény, mert azért, amikor az új szír vezetés megjelent, akkor volt, hát ha nem is jelentős mennyiségű, de visszavándorlás az országba, gondolom én főleg Törökország felől, de mint hogyha Európából is egy páran elindultak volna. Annak idején, amikor 2015-ben a legnagyobb migrációs nyomás volt, tehát amikor tényleg nagyon sok szíriai menekült jött, azok után nem tudom, hogy mondjuk, aki már 10 éve itt él, akár Németországban, akár Ausztriában, akár más európai országban is esetleg megtalálta a számítását, hogy az szívesen visszamenne Szíriába. Mik az ezzel kapcsolatos várakozások?
Szíriában eddig elsősorban a belső menekültek tértek haza, akik eddig politikai és biztonsági okokból mondjuk ellenzéki területen éltek, és kormányterületre nem mehettek vissza, mert onnan menekültek el. Ki voltak téve letartóztatásnak adott esetben, vagy vice versa. Zajlik egyfajta visszaáramlás elsősorban, ahogyan is mondta, Törökország és Libanon irányából. Itt olyanok térnek haza, akiknek van hova fizikailag hazatérni, tehát nem semmisült meg az otthonuk, mert azért tegyük hozzá, hogy a felkelés bázis adó városrészeket a kormány erők gyakorlatilag vagy a földeltették egyenlővé, vagy lojalistákat költöztettek be. Nagyon sokan, akik elmenekültek, mert nincs hova visszatérniük, vagy legalábbis egy hosszas békéltető folyamat eredménye lesz az, mire ők az ingatlanukat visszakaphatják, vagy bizonyítani tudják egyáltalán a birtokukat. Az Európában élő szíriai kérdése az sokkal problémásabb, hiszen azért azt látjuk, hogy bármilyen mértékben is javul Szíriában a helyzet, továbbra sem lesz olyan jó, mint Németországban, vagy Ausztriában, vagy bárhol Európában. Természetesen az európai országok nem szeretnék, hogyha további szíriaiak érkeznének, vagy magukat szíriainak mondó emberek érkeznének a hazájukba. Ennek is köszönhető, hogy a legtöbb nyugati ország már nem bírálja el a szíreknek a menedékkérelmét, és bármit elnéz, vagy bármit hajlandó elnézni az új szíriai kormánynak, azért cserébe, hogy ne érkezzenek újabb menekültek, vagy ne kelljen azt mondani, hogy Szíriában bármiféle veszély fenyegeti, akár a kisebbségeket, vagy más, mert ezzel azt ismerik, hogy joguk van menedékkérelmet kérni Európában. Az egyértelmű, hogy azok a szírek, akik megindultak már a honosításnak az útján, vagy már állampolgárságot is kaptak Németországban, hozzávetőleg 160 ezer szíriai kapott már állampolgárságot, Európai Unió szinten 300 ezer, ők jellemzően nem 2015 óta, hanem 2013 és 15 között érkeztek ezekbe az országokba, jellemzően olyanok, akik magasabb társadalmi státuszúak voltak, vagyonosabbak voltak, hiszen minden konfliktus esetén ez az osztály hagyja el először az országot, tehát ők alapvetően már az integrációnak az útjára léptek. Ha a német számokat nézzük, azt látjuk, hogy tehát van ez a 160 ezer ember, van 975 ezer szíriai hozzávetőleg Németországban, a 975 ezerből hozzávetőleg 320 ezer az, aki már a honosításnak valamilyen szintjén áll, van 320-330 ezer, aki nincs még a honosításnak semmilyen szintjén, és ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt mutatja, hogy az állampolgársággal rendelkező és az állampolgárság megszerzésének az útjára lépett szíriaiak körében hozzávetőleg ilyen 98%-os a foglalkoztatottság, ha ebbe beleszámoljuk mondjuk a 30% fiatalt, aki még nem dolgozhat a korából kiindulva. Viszont azoknak a körében, akik nincsenek még a honosításnak az útján, ez sokkal alacsonyabb. Ez egy ilyen 78%-os összesen, tehát nagyon magas a munkanélküliség a körükben. A nyugati országok első körben valószínűleg azokat a szíriaiakat fogják hazaküldeni, akik terhére vannak a nyugati gazdaságoknak, tehát többet vesznek ki a közösből, mint amit beadnak, és elképzelhető, ami már látszik körvonalazódni, hogy különböző nyugati országok elég busás hazatelepülési támogatásokat lesznek hajlandók adni, és Svédország esetében itt most forintban milliókról beszélhetünk, amit hajlandóak kifizetni egy embernek, aki önként távozik az országból, és tegyük hozzá, hogy mondjuk ha Németországban ez még mindig egy alacsonyabb összeg, de hogyha német állam mondjuk 5000 eurót lenne hajlandó fizetni egy szíriainak, hogy hazatelepüljön, az az 5000 euró többet ér Szíriában, mint Németországban, és kevesebb, mint amiben belekerül egy embernek az ellátása Németországban.
Na de ér annyit 5000 euró, hogy Szíriában, hát főleg, hogyha megsemmisült az otthona, vagy már nem az övé, és valószínűleg nem kapja vissza, hogy új életet tudjon kezdeni?
Hát ő önmagában nem, tehát hogyha emellett a nyugati országok, vagy mondjuk Németország adott esetben nyitva tartja az ott maradásnak a lehetőségét különböző jogcímekkel, akkor természetesen nem ér annyit az 5000 euró, de az látszik, hogy zajlik egy folyamatos szigorítás gyakorlatilag minden európai országban. Tehát hogyha egy embernek azt kell megkockáztatnia, hogy
kitoloncolják ingyen,
és valószínűleg a szíriai kormány egyéb gazdasági javakért hajlandó lesz visszafogadni a saját polgárait, mert ahogy ki is jelentette már, hogy mindenki előtt nyitva áll az út az a térésre. Tehát ha e közt kell választani, hogy ott marad illegálisan, és ha elkapják, kitoloncolják, mert úgy működik egyfajta mechanizmus a két ország között erre, vagy kap ezért pénzt, akkor nagyobb eséllyel a pénzt fogja választani, és önként távozik.
Hát nekem még nagyon sok kérdésem lett volna, mert nagyon sok izgalmas ország van a Közel-Keleten, de ennyi időnk volt. Szájfó Omárral, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetővel beszéltünk. Köszönjük, hogy itt volt, és tegyünk meg máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt a beszélgetésünket is egyrészt visszanézhetik a YouTube csatornánkon, másrészt visszahallgathatják a trendfm.hu honlapon. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.